már folytatjuk tovább Lovasi Andrással a beszélgetést.
Magoknak, meg a világnak.
Hát igen, meg a, szerintem a Kis Pál szövege, illetve a te szövegeid, de van az a sajátosság, hogy amikor már túl sok az az általános érvényű nagy ívű gondolat, a magasztos gondolatok mindig lerántod a pocsolyába. Tehát egyszerűen bagatelizálod azt, amit két sorral korábban mondtál.
Hát igen, de hát ez a fajta cinizmus. Ez
talán, az ellentét, ez nagyon jó az, egyébként.
Hát igen, ez a fajta cinizmus, vagy ellentét, vagy tükröztetése a saját életednek, vagy a saját gondolataidnak, az, vagy ütköztetése, az szerintem ez egy ilyen generációs cucc. Tehát, hogy szerintem a mi generációnk az nagyon abba szocializálódott, hogy van egy vetített világ, a 80-as évek, főleg 70-80-as évek világa, beszél valamiről a rádió, a tévé, és van egy konszenzus abban, a teljes mögöttem levő világban, a körültem levő emberek között, hogy ez kamu, hogy ez hülyeség. És az volt a konszenzus, és az volt a közös nevező, hogy hazudnak. Ugye? És ilyen értelemben mindenki cinikus volt. Tehát mindenki cinikus volt a kocsmákban, az intézményeknél, tehát hogy volt egy, tudtuk, hogy van egy ilyen duma, amit el kell nyomni adott helyeken, hogyha elé tesznek egy mikrofont, és amúgy meg nem ez volt a közbeszéd.
Hát ugye a 80-as években a sorok között olvasás az ugye mindennapi dolog volt, és nagyon sok zenekar 90-es évek után azért nem tudott létezni, mert nem bírta azt az üzenetet képviselni, amit korábban.
Hát igen, meg érvénytelenné vált egy csomó minden. Vagy úgy éreztük akkor, hogy érvénytelen. Ja. Hát a Kis Pál az abszolút egy ilyen rendszerváltás, ha beszéltünk erről, tehát ugye abszolút ez ennek az időszaknak az egyik a popzenei nyertese. A másik a Tankcsapda egyébként.
Még hát a Tankcsapda az elég sokat mutálódott az elmúlt 30 évben, de majd a Lukástól megkérdezem,
hogy ja. De nem, hát arra gondolok, hogy arra szintű országos...
Ők voltak a Magyar Motorhead. Magyar Motorhead.
Igen.
Aztán?
És aztán sok minden lettek, de hát szóval, hogy inkább arra gondolok, hogy azt a fajta rendszerváltáskor meglévő hirtelen kinyíló lehetőségeket, azokat ezekkel az ilyen csináld magad módszerekkel lehetett meglovagolni. Tehát, hogy vagy azokkal akkor meg lehetett lovagolni, most ezt attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát, hogy tényleg, hogyha nyakadba vetted az országot, és lenyomtad azt az évi 70-80-90 kis koncertet, klubturné, de olyan most nagyképűen úgy mondjuk, hogy klubok, de hát gyakorlatilag néha családi házak nappaliában játszottunk. Szóval, hogy de ott volt, mit tudom, az egész falu. szóval, hogyha ezeket a lehetőséget végig tudtad csinálni, ennek a mindenféle nyűgével, nyilaival, és egyébként romantikájával is, ha ezt végig tudtad csinálni, akkor volt egy olyan helyzet, amikor 91-92-ben már újra elkezdtek visszarendeződni a viszonyok, mondjuk úgy, hogy a kereskedelmi rádiózásban és egy csomó új homlokzat mögött visszatértek a régi struktúrák sokszor, tehát hogyha arra gondolok, hogy a Bors Jenő megalapítja az EMI Quintet, Bors Jenő, aki a Magyar Hanglemezgyártó Vállalatnak volt az igazgatója, megcsinált egy EMI nevű magyar leányvállalatnak a cég vezetője lett, tehát hogy ilyen értelemben volt egyfajta restauráció. És mire ezek a struktúrák felálltak, addigra mi már kiszöktünk abból a térből, ahol ez tudott kontrollálni bennünket.
Egy idő után óhatatlanul a kreativitás az megszűnik, és nem tud megújulni? Mert ugye a bajtátok...
Hát az inkább én úgy gondolom, hogy az ember megtanulja. A kreativitás nem feltétlenül szűnik meg, vagy jó esetben nem szűnik meg. Én inkább azt látom, hogy azoknál a szerencsére vannak előttünk járó generációk, akik ezt a műfajt nagyszerűen művelték, és látjuk, hogy mondjuk 80 évesen is lehet érvényes dalokat írni, meg szóval láttunk egy csomó pozitív példát. A valódi kreativitás és a valódi tehetség az meg tud szólalni ennyi idősen is. Szóval én nem gondolom ezt, az egy másik kérdés, hogy mi vagyunk ennyire tehetségesek-e, vagy ízék, szóval mindenkit utolérnek nyilván a saját árnyékai, vagy a saját skrupulusai, vagy a saját nyomorai. Az biztos, hogy az biztos, hogy az nem tesz jót senkinek, hogyha megtanulja saját magát. Nagyon nehéz, tehát el kell ön is
akkor én jó
gondolom.
Úton járok.
Igen, abszolút. Az nagyon nehéz új kihívásokat találni. Tehát a magyar piac, mi abban szocializáltunk, hogy nagyon szűk. Egy-két év alatt körbejárod, az újra és újra ugyanazokat a köröket teszed meg. Nagyon nehéz külső kihívásokat találni. Belső kihívásokat tudsz csak találni. Mik ezek? Na, ilyet még nem csináltam, és akkor csinálsz valamit, amit nem, csinálsz egy funky számot, vagy csinálsz egy olyan, mint egy funky számot.
Csináltál már egy funky számot?
Hát hatásait használtam már a funky zenék, de én nem nagyon szerettem azt a... Egyébként ez is egy érdekes, nem akarok a szakma nevével fogalmazni, és egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye a feketék így lassan kiszállnak ezekből a hagyományos fekete műfajokból, mint például a funky, és ma, vagy a blues, és ott hagyják a fehéreknek, hogy tessék, ezt csináljátok ti.
Az Amerikában a legjobb zenéket a ilyen fehér kamionosok játsszák az ilyen fesztiválokon.
Hát meg most is a Wolfpack, meg van egy csomó olyan zenekar, amelyik ugye ezeket az abszolút ilyen 70-es években Motánból nőnek ki, de hát ugye ezek többé-kevésbé fehér srácok, belvárosi vízé, jóléti fehér gyerekek. Úgyhogy... Na mindegy, ez most egy mellékszál megint, de hogy nem gondolom, hogy jól tudnék valaha is ilyeneket játszani, mert nem. Szóval mindenek vannak ilyen magyar mutációi.
Cinizmusból? Cinizmusból menne?
Ezeknek a műfaji kísérleteknek van, tehát van szar thrash metal zenekarunk, van rossz funky zenekarunk, van egy csomó mindenünk, ami ilyen valamiféle amerikai mintán.
És van jó thrash metal zenekarunk?
Én az epit nagyon
jó
szerettem.
Van jó metálzenekarunk?
Van, szerintem igen. Tehát van. Most igazából nem vagyok ilyen nagyon napra kész a metál szintérből. Néha hallok így az interneten.
Csalódásra hallom, hogy a metál szintér nemében nem tud beszélni objektíven.
Úgyhogy nem tudok. Én azokat a zenekarokat, ha ismerem jobban, akikbe belefuthatok mondjuk egy fesztiválon, vagy egy koncert, mondjuk egy klubkoncert kínálatába. És mondjuk Pécsen van, és éppen ráérek, és nem tudom.
Pécs az most is nagyon jó hely egyébként.
Hát igen. Ja,
fölépítettek egy Kodály központot, én ugye a szakmámi rész az onnan jön, tehát azért ott zajlik az élet, sok minden van.
Igen, ugyanakkor az a fajta helyzeti előnye, ami Pécsnek a 80-as években megvolt, hogy egy kiemelt kulturális ilyen B-pálya volt a főváros mellett, az azért már nincs meg. Tehát, hogy azért Pécs, voltam valami partizános műsorban, és ott a helyi szerkesztő, és beszélgettünk ugye a pécsi gyökerekről, meg pécsi jelentőség, stb. És ott mondta a szerkesztő, hogy valójában tudod, miért lehetett ez? Vagy hát az ő, mondjuk úgy, hogy kutatásai alapján azt mondta, hogy egyértelműen azért volt az, hogy Pécs kiemelt volt a 80-as években, 70-es, 80-as években, mert Acél György volt a pécsi képviselő, tehát ő volt a parlamentben Pécs képviselő, és hát nyilván ezért lehetett mondjuk három színházunk, bábszínházunk szín.
Igen,
tehát,
igen.
Szóval csomó olyan dolog volt, ami nekem teljesen természetes volt, és amikor egy hasonló méretű városba elmentem, akkor megdöbbenve láttam, hogy itt nincs semmi.
És egyébként a Pannonfi Harmonikus zenekar egyébként az nem csak Magyarországon tölbe kitüntetett szerepet, hanem egyébként
Az minden. Hát nyilván nem véletlen a Kocsis is nagyon szeretett lejárni oda dolgozni és vezényelni, mert hogy mi egyszer volt lehetőségem dolgozni velük, és elképesztő nagy élmény volt. Egy olyan jó zenekar.
Na, és hallgatsz komoly zenét?
Ritkán, de hallgatok. Főleg rádióban. Nincsenek nagyon olyan rádiók, amiket szeretek hallgatni, és akkor mindig ott kötök ki.
Akkor ezt is tudtuk, ez a kötelező kör megvan. Ja.